Zárt ajtók mögött tanácskoznak a parlamentbe jutott erők, zajlanak a május 6-ai alakuló ülés előkészületei. Brutálisan meggyilkoltak egy Kijev párti képviselőt Kelet-Ukrajnában, ismét hadművelet indulhat a szakadárok ellen. A 40 éves Rubik kockát ünnepli a világ, Amerikában kiállítás, a közmédiában tematikus nap lesz. Jó napot kívánok! Az új országgyűlés alakuló üléséről egyeztetnek a pártok. A parlamentbe jutott politikai erőket 3-3 politikus képviseli. A megbeszélésen jelen vannak az országgyűlés hivatalának és a köztársasági elnöki hivatal megbízottjai is. Áder János köztársasági elnök a múlt héten május 6-ára hívta össze az új országgyűlés alakuló ülését. És ott van a parlamentben kollégánk Simicsku László. Szervusz, Laci, születette már valamilyen megállapodás?
Nem született még semmilyen megállapodás. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. A frakciót alakító pártok, a Fidesz, a KDNP, az MSZP, a Jobbik és az LMP vezető politikusai ülnek most a tárgyalóteremben. Többek között arról vitáznak, hogy a parlamenti patkóban a következő 4 évben ki hol üljön, hány bizottsága legyen az országgyűlésnek, ezeket a bizottságokat mely pártok által delegált elnökök, alelnökök vezessék, és arról is egyeztetnek majd, hogy a következő 4 évben az országgyűlés milyen menetrendben, milyen napokon ülésezzen majd. Egyébként ez a következő 4 év, 14 és 18 között több szempontból is érdekes lesz. Ez lesz az első olyan parlament, amelynek képviselői már csökkentett létszámmal 199 fővel üléseznek, és ez lesz az első olyan országgyűlés is a rendszerváltás óta, amikor a 13 nemzetiségnek a képviselői, úgynevezett szószólói itt ülhetnek majd a parlamentben, és részt vehetnek az országgyűlés munkájában, szavazati joggal nem, de felszólalási joggal rendelkeznek majd.
Simicsku László, köszönjük! Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság az európai parlamenti választásokon induló pártok listájának sorrendjét. 11 jelölő szervezet adta le ajánlását, közülük 6-nak az íveit még ellenőrzik. A listák sorrendje a sorsolás alapján a következő lesz. Magyar Szocialista Párt, Seres Mária szövetségesei, Fidesz-KDNP, a Haza nem eladó mozgalom párt, Jobbik, LMP, Együtt PM, Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, Modern Magyarország Mozgalom Párt, Új Magyarország Párt, Demokratikus Koalíció. A Nemzeti Választási Bizottság elnöke az estében azt mondta, ha az ajánlások ellenőrzésénél kiderül, hogy valamelyik pártnak még sincs meg a szükséges 20 000 érvényes ajánlása, akkor az a párt kimarad a listából.
Tehát még a 11-ből, ha nincs 20 000 érvényes ajánlás, és már többet nem lehet pótolag benyújtani, ha nincs meg a 20 000 érvényes ajánlás, akkor eshet ki lista. Ilyenkor az történik, hogy az egymáshoz való pozícióját, a kisorsolt listák pozíciójukat, bocsánat, megtartják, de a számuk az normál, numerikus sorrendben változik.
Másfél évtizede voltak utoljára annyira optimisták a cégek Magyarországon, mint most. Áprilisban tovább folytatódott a GKI Erste Konjunktúra Index másfél éve tartó emelkedése. A gazdaságkutató vizsgálatai azt mutatják, hogy áprilisban a kereskedelem kivételével minden ágazat várakozása pozitívabb lett, különösen az építőipari vállalatoké. A GKI által készített fogyasztói bizalmi index is emelkedett, a fogyasztók 2006 tavaszán voltak utoljára ilyen optimisták. A kormány tovább folytatja a rezsicsökkentést, mert az a cél, hogy Magyarországon legyen a legolcsóbb az energia. Jelentette ki a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa. Németh Szilárd azt mondta, több szolgáltató még mindig nem tesz eleget a csökkentésnek. Legutóbb például a főgáznál találtak hiányosságokat. A gázszolgáltató ugyanis rosszul tüntette fel a csökkentést a számlákon, és gondok voltak az ügyfélszolgálatokkal is. Németh Szilárd úgy fogalmazott, a fogyasztóvédelem és az energiahivatal folyamatosan szünteti meg a szolgáltatók visszaéléseit.
Valamilyen oknál fogva az ügyfelek akkor jók ezeknek a cégeknek, ha fizetnek, akkor jó ügyfelek, hogyha valami problémájuk van, akkor azt nem biztos, hogy szeretnék közösen megoldani, márpedig a törvény ugye együttműködési kötelezettséget ír elő mindenki számára.
Drágulnak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj is 3 forinttal kerül többe csütörtöktől. Az áremelés után a 95-ösért átlagosan 419, a dízelért 423 forintot kell fizetni. A 2010 előtti időkből származik az MSZP 2 milliárdos tartozása, erősítette meg a párt szóvivője a ma reggelben. Budai Bernadett hangsúlyozta, a szocialisták az elmúlt 4 évben semmilyen hitelt nem vettek fel. Közben az Origo egyenesen azt állítja, a szocialisták Gyurcsány Ferencet hibáztatják az eladósodásért. Ezt azzal magyarázzák a portálnak nyilatkozó MSZP-s politikusok, hogy az egykori miniszterelnök volt a párt elnöke 2007 és 2009 között, amikor a több százmilliós hitelek nagy részét felvette az MSZP.
Ez nagyjából most 500 millió forint.
Fél milliárd forintos folyószámla hitel tartozása van az MSZP-nek az egyik magyarországi banknál.
Ez 2007-re datálódik, ez egy nagyjából 400 millió forintos hitel.
A 400 millió forint pedig egy másik hitel tartozása a szocialista pártnak. Ezt 2007-ben vették fel kedvezményesen különböző ingatlanokra. Budai Bernadett, a párt szóvivője, az M1 ma reggel című műsorában tételesen felsorolta, hogy miből áll össze az MSZP nagyjából 2 milliárdos adósságállománya. A legnagyobb tartozás az új Jókai utcai székházra felvett hitel. A Vasárnapi Hírek írta meg először, hogy súlyos adósságot halmozott fel az MSZP. A lap információi szerint a választási kampány vége felé a hitelező bank zárolta a párt számláit.
Tételesen nem tudok arról, hogy zárolták volna, hogy nehéz helyzet van, ez kétségtelen.
Gurnándor kedreggel az ATV-ben elismerte, hogy nehéz helyzetben van az MSZP. Nagyságrendileg 2 milliárd forintos adósságot görget maga előtt. Egy bankon belüli tranzakcióról van szó, ami mindennapos gyakorlat. Ezzel indokolta az MSZP sajtóosztálya a helyzetet. A közlemény szerint az MSZP 2010 óta nem vett fel új hitelt. Ugyanezt hangsúlyozta Budai Bernadett is, vagyis hogy 2010 előttről származik az adósság.
Mindez csak azért hangsúlyozom, mert szeretném azt kifejezni nagyon egyértelműen, hogy 2010 óta van egy nagyon racionális, ha tetszik, akkor a nadrágszíjat meghúzó gazdálkodása az MSZP-nek, tehát 2010 óta semmiféle hitelt nem vettünk föl.
Gyurcsány Ferencet hibáztatják az eladósodásért a szocialisták. Az Origo egyenesen arról írt, hogy a nekik nyilatkozó szocialista politikusok szerint Gyurcsány Ferenc sara ez az óriási adósság, hiszen ő volt a párt elnöke 2007 és 2009 között, amikor a több százmilliós hitelek nagy részét felvette az MSZP. A hírportál megjegyzi, hogy 2006 és 2010 között, amíg az MSZP volt kormányon, a párt 953 millió forint állami támogatást kapott évente. A 2010-es nagyarányú vereség után ez az összeg nagyjából a felére csökkent. Tegnap az ATV műsorában felmerült az is, hogy vajon miért pont egy baloldali kötődésű lap a Vasárnapi Hírek szellőztette meg az MSZP tartozásait.
Egy baloldalinak számító újság Gályi Zoltán főszerkesztése alatt megjelenő újság a Vasárnapi Hírek hozta ezt le. Tehát nem is a jobb oldal ármánykodása alapján derült ez ki.
Hát nem akarok erre semmit mondani, de ő érdeklődhetett volna korábbi főnökétől is egy kicsit mélyebben erről a dologról.
Gáryi Zoltán Gyurcsány Ferenc közvetlen munkatársa volt mindkét kormányzása idején. A második Gyurcsány kabinetben még államtitkári pozíciót is kapott a miniszterelnöki hivatalban. Kerestük Gyurcsány Ferencet, hogy megkérdezzük az ő elnöksége idején felvett hitelekről. Egyelőre nem kaptunk választ tőle. A Napi Feri nevű mobiltelefonos alkalmazáson az egyik utolsó üzenetét a Somogy megyei Köccséről írta. Ebben úgy fogalmaz, a semmit tevés néha a legnehezebb. Csak élni, főzni és nem gondolkodni a világ nagy dolgain. Időnként azért de jó. Feri.
Április végéig kapják meg az érintettek az egyszerűsített adóbevallásukat. A 4 millió adózó közül 350 ezeren kérték a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, hogy készítse el helyettük a bevallást. Akik a NAV számításaival egyetértenek, azoknak nincs további dolguk. Aki nem ért egyet, annak legkésőbb május 20-áig ezt jeleznie kell.
Ha valaki mindent rendben talál, akkor semmit nem kell tennie, gyakorlatilag kipipálhatja a 2013-as személyi jövedelemadó bevallást. Azonban, hogyha lát valami eltérést a nála lévő jövedelemigazolásokhoz képest, akkor a javítást május 20-áig kell visszaküldeni.
Kelet-Ukrajnában újra kezdődött a terrorellenes művelet, közölték Kijevben. Az ukrán vezetés Donyeck és Luhanszk megyékből szeretné kiszorítani az orosz barát fegyveres szakadárokat, akiket gyilkossággal és emberrablással is vádolnak.
Két megkínzott férfi holttestére bukkantak az oroszbarát szakadárok által ellenőrzött Szlovjanszk közelében. Az egyik holttest Volodymyr Rybaké, a kelet-ukrajnai Horlivka egyik Kijev párti képviselőjé, akit előző napra voltak el ismeretlenek. Erre reagálva az ukrán ügyvivő államfő Olekszandr Turcsinov nem sokkal azután, hogy Joe Biden amerikai alelnökkel tárgyalt Kijevben, parancsot adott a kelet-ukrajnai katonai műveletek folytatására. A terroristák túlmentek minden határon azzal, hogy kínozni és gyilkolni kezdték az ukrán hazafiakat, nyilatkozta Turcsinov, aki szerint ezeket a bűncselekményeket Oroszország tudomásával és támogatásával követik el Ukrajna területén. A holttestek megtalálása után újságírók feltették a kérdést a szlovjanszki oroszbarát fegyveresek vezetőjének, hogy ismerte-e a meggyilkolt Rybakot. Ismerek egy Rybakot Donyeckben. Hogy horlivkai? Ennek utána kell néznem. Tért ki a válaszadás elől a Moszkva barát fegyveresek vezetője. A szlovjanszki szakadár fegyverese közben túlszulejtettek egy amerikai újságírót. Simon Ostrovsky hetek óta tudósít az ukrán válságról, és rendszeresen beszámolt Ponomárjovról is. Rá emlékszik a parancsnok. Egy újságírót valóban elfogtunk, tudok róla. Megvannak az elképzeléseink arról, hogy kiket nem látunk szívesen a városban. Ha megtaláljuk, nyilván letartóztatjuk őket, majd mérlegeljük, hogy mennyire veszélyesek, mondja a szlovjanszki oroszbarát erők vezetője. Ukrajna közben nem csak állítja, hogy orosz katonák vesznek részt a kelet-ukrajnai zavargásokban, hanem fényképeket is átadott az EBSZ-nek. Az összeállítás alján egy szakállas katona látható, akit 2008-ban Grúziában fényképeztek le az orosz hadsereg tagjaként. Felül az ukránok szerint ugyanez a férfi látható, most Kramatorszkban, az összeállítás jobb oldalán pedig Szlovjanszkban. Közben a szakadár Donyeck megye önjelölt vezetője bejelentette, május 11-én népszavazást tartanak a kelet-ukrajnai terület függetlenségéről. A népszavazás lehetőséget ad a számunkra, hogy eldöntsük, szövetségre lépünk-e más országgal, ebben az országban maradunk-e, vagy a függetlenséget választjuk. Ezt a döntést egy olyan kormány fogja meghozni, amelyet a népszavazás után alakítunk meg, jelentette be a szakadár terület vezetője. A szakadár donyeckieket feltehetően az orosz hadsereg közelsége is bátorítja, ugyanis 30-40 ezer orosz katona gyakorlatozik a határ túloldalán már március óta. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma bejelentette, a fenyegető orosz csapatmozgásokra válaszul 600 katonát küld Lengyelországba és a balti országokba, akik szintén gyakorlaton vesznek majd részt a következő napokban.
Hivatalosan 150-re emelkedett a múlt heti dél-koreai kombaleset halálos áldozatainak száma. A szerencsétlenséget 174-en élték túl, több mint 150 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A legénység életben maradt tagjai közül már 9 embert őrizetbe vettek, őket gondatlansággal, valamint a mentéssel és segítségnyújtással kapcsolatos szabályok megsértésével vádolják. Közben a hatóságok házkutatást tartottak a komp üzemeltetőjénél, és vizsgálatot indítottak egy hajózás biztonsági ügynökség ellen is. Születésnapi kiállítással ünneplik a 40 éves Rubik kockát az Egyesült Államokban. A tárlatot New Jersey-ben az egyik legnagyobb tudományos múzeumnak számító Liberty Science Centerben Áder János köztársasági elnök és Rubik Ernő nyitja meg csütörtökön. A közmédia az évfordulóhoz kapcsolódóan tematikus napon ünnepli a magyar tehetségeket.
Rubik Ernő 1974-ben találta fel a róla elnevezett kockát. A találmány azóta világsiker lett. Emberek milliói ismerkedtek meg vele és használták. A legkisebbektől a legidősebbekig. A világon minden hetedik ember kezében volt már a bűvös kocka. Rubik Ernő most 40 évvel később azt mondja, a kockát eredetileg azért alkotta meg, hogy háromdimenziós mozgásokat vizsgáljon.
A saját magam által föltett kérdésre saját magam válaszoltam, és ez egy nagyon jó érzés volt.
A Rubik kockából végül olyan játék lett, amelyet a mai napig sokan nagyon is komolyan vesznek. Minden évben számos nemzetközi versenyt is rendeznek a legjobbaknak. Budapesten pedig 2017-re épülhet fel a Rubik kocka formájú múzeum. A feltaláló azt mondja, a kocka sikere részben annak köszönhető, hogy egyszerre egyszerű és összetett játék. Másrészt pedig azt lehet benne szeretni, hogy a lényege a rendteremtésről szól.
De van egy nagy rendetlenség, amit mi hozunk létre, mert az nagyon könnyű rendetlenséget csinálni, rendet csinálni már nehezebb.
A Rubik kocka 40. születésnapjára az Egyesült Államokban nagyszabású kiállítással készülnek. Fürjes Balázs a budapesti Rubik központ létrehozásának kormányzati képviseletét ellátó kormánybiztos a ma reggelben azt mondta, a tárlatot New Jersey-ben az egyik legnagyobb tudományos múzeumnak számító Liberty Science Centerben nyitja majd meg Áder János köztársasági elnök és Rubik Ernő csütörtökön. Bemutatják majd a találmány történetét, illetve a világra gyakorolt hatását is.
Sok százezer ember fogja megnézni ezt a kiállítást, elmegy Amerika más városaiba, és aztán több kontinensen megállva 7 év alatt körbeutazza a világot. Ez szól a kockáról, és a kocka számtalan összefüggéséről, tudománnyal, művészettel, minden egyébben.
Az évforduló alkalmából a közmédia vasárnap Rubik 40 a Magyar Kreativitás Napja elnevezéssel egész napos műsorfolyammal jelentkezik. A Design Terminálban zajló programokról napközben folyamatosan beszámol majd az M1, a Duna World és a Kossuth Rádió is. Emellett stúdióbeszélgetések és kisfilmek is lesznek a Rubik kockáról.
Rubik 40. A Magyar Kreativitás Napja. Vasárnap egész nap a közmédia csatornáin.
Gera Zoltán színművészt választották a nemzet színészei közé a nemrég elhunyt Szabó Gyula helyére. A választást hagyományosan a Nemzeti Színházban tartották, ahol a Nemzet Színésze címet viselő művészek döntöttek. A címet azok kaphatják, akik kimagasló érdemeket szereztek a magyar nyelv ápolásában, a nemzeti irodalom tolmácsolásában, a magyar színművészet fejlesztésében és népszerűsítésében. Sport, majd időjárás jelentés következik. 16 óra 20 perckor is jelentkezünk híradóval. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok! A Kárpát-medence északi részén a gomoly felhők, délen pedig a fátyol felhők borítják az eget, és egyre inkább az utóbbi lesz túlsúlyban, hiszen közeledik délről egy felhőörvény, egyre vastagabb felhőket sodor majd a következő 24 órában térségünk fölé. A délután folyamán azonban még inkább a gomoly felhőzet lesz a jellemző, melyből északon alakulhat ki zápor, zivatar, este délen is előfordulhat csendesebb eső. Éjszaka folytatódik a felhőzet vastagodása délfelől, a Kárpát-medence déli harmadán valószínű több helyen eső, záporeső. Holnap napközben is délkeleten lesz a vastagabb felhőzet az égen, esővel, záporral, helyenként zivatarral. Felvidéken ugyanakkor néhány órára kisüthet a nap, de eső, zápor, zivatar azért ott is előfordulhat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!